Jó rádozást kívánok mindenkinek. Péntek van, ez a fintech világa. Fintech és digitalizációs jelentés 2023. július. Szombat Janikó, a Magyar Nemzeti Bank digitalizációs fintech szektori fejlesztésért felelős ügyvezető igazgató van itt a stúdióban vendégként, és természetesen itt van Szupán Marci, a PIK alapítója. Én nagyon kíváncsi vagyok, kezi csókolom még egyszer, hogy Marci, mire voltál kíváncsi először ebben a jelentésben, te mit ütöttél fel, vagy mit néztél meg, aztán majd elmondom, hogy én mit néztem meg.
Én alapvetően minden változással kapcsolatos dologra vagyok kíváncsi mindig az ilyen jelentésekben. Mindig azt szoktam nézni, hogy az egy évvel, vagy az előző időszakhoz képest eltelt időszakban mi az, ami változott, és mi az, ami történt, és így szeretek egy ilyen ívet alkotni a fejemben, és hát az látszik, hogy nagyon jó irányba alakulnak a dolgok. Digitalizációs pénzügyi digitalizációs
a szektor, vagy a banki szektor digitalizációs.
Alapvetően az egész magyar piac, azt gondolom. Azt is látom, hogy egy kicsit talán a bankszektor jobban teljesít az elmúlt egy évben, mint a magyar fintech piac. Hát nem nagyon hallottunk az elmúlt évben átütő fintech sikert. Nyilván a SEON-nak a példája az más, de az egy nagy nemzetközi sztori, amihez mindig gratulálunk, amikor szóba kerül a SEON, ez most sem maradjon el. De azt látom, hogy a bankok nagyon szépen nyomulnak előre. Digitalizációban mindenképpen az alap képességeknek a digitalizálásában mindenképpen. Viszont azt láttam, hogy országos szinten azért az igazi innováció az, hogy tényleg olyan termékek legyenek bevezetve, amik fölveszik a versenyt egy nagy nemzetközi neobankkal, aki betette ide a lábát, vagy akár még nem tette be ide a lábát, az egyelőre várat magára, de egy szép pozitív trend látszik.
Anika azt kiemelte, hogy ebben a műben alapvetően a hazai és nemzetközi fintech szektor trendjeiről, valamint a hazai bank és biztosítási digitális érettségről írnak. Tehát ez az összefoglaló alcím, ugye?
Így van. Köszönöm szépen a meghívást, és ugye mindig mi is érdeklődéssel figyeljük egyrészt a trendeket, másrészt pedig közvetlen adatgyűjtéssel, ugye a bankokat, biztosítókat megkérdezzük egy ilyen 250-300 kérdés erejéig, és ebből mérjük föl, hogy hogyan alakul az ő digitális érettségük. És a pandémia után ugye az volt a kérdés, hogy az akkor részben kényszerűségből meginduló digitalizáció, elektronikus fizetésekben látható felfutás fennmarad-e, megmarad-e a lendület, vagy van-e valami olyan új faktor, amire figyelni kell. És azt láttuk, hogy például a nemzetközi fintech piacon ugye az emelkedő kamatkörnyezet, a kicsit borúsabb gazdasági kilátások elhozták ezt a bizonyos Warren Buffett-i momentumot, hogy amikor ugye azt mondja, hogy az, hogy kin van fürdőnadrág, az igazából az apálykor fog kiderülni, tehát ugye itt a nagy nemzetközi hevületek kicsit visszafogottabbá váltak, és a végtelen növekedési kapacitás helyett inkább arra terelődött a befektetők figyelme is, hogy ki az, aki hosszú távon profitabilisan tud működni, és akik tényleg értéket tudnak teremteni a befektetőknek. Ugye a hazai piacon is azt láttuk, hogy szerencsére részben talán a saját erőfeszítéseink alapján is sikerült a digitalizáció szükségszerűségét úgymond egyértelművé tenni mind a bankoknál, mind a biztosítóknál, tehát hogy ez nem egy ilyen nice to have dolog, amit a legfejlettebbeknek kell követni, hanem mindenkinek a hosszú távú életképességéhez szükséges a digitalizáció. Készségeknek a fejlesztése. Részben ugye ez jelenti az ügyfelek felé való digitális elérhetőségnek a javulását, ugye itt már évek óta látjuk, hogy online onboarding, személyhitel, a banki oldalon ez már mindenkinél elérhető, és innen kell tovább haladni. Másrészt pedig a belső folyamatok, a belső működés digitalizációja, a folyamatos fejlesztések tudják csak azt biztosítani, tartani, hogy hosszú távon is, akár a külföldi kihívókkal szemben is meg tudjanak maradni, és meg tudják tartani a hazai ügyfeleket.
Én nyilván arra voltam egyébként kíváncsi, mert ezt a Marci visszakérdezett, meg hát én is ígértem, hogy értem, mondjuk egy biztosító vagy egy pénzintézet az mit tesz digitalizációs csatornán keresztül, vagy újításon keresztül, tehát mikor, milyen szolgáltatással lep meg, milyen hívószavak vannak, megpróbál edukálni, megpróbál rám beszélni valamit, érdekelté tesz-e valamiféle digitális megoldás használata. Tehát engem nyilván ez érdekelt volna. Egészben és részletebben ez kiderül a jelentésből, meg azért az is, hogy a bankoknál is van egyfajta ilyen digitális megtorpanás, nem? Szóval most nagyon sok minden nem történt az előző méréshez képest. Ugye talán 60-70% az önök felmérése szerint, ugye, vagy elégedettsége szerint, aztán azt is megkérdezném, hogy egyébként egy elégedett a Magyar Nemzeti Bank ezzel a lendülettel.
Igazából ugye mi az ügyfelek szempontjából nézzük azt, hogy nagyon leegyszerűsítve az ország területén bárhonnan, bármikor mennyi digitális termék vagy szolgáltatás érhető el, és itt vannak is úgymond ilyen középtávú stratégiai terveink, hogy ezt a, nem tudom én most ilyen nagyjából 50%-osnak mérte arányt, akár középtávon legalább 70%-ra fel tudjuk tornászni. Ilyen értelemben sokszor látjuk is azt, hogy a bankok látnak ebben üzleti potenciált, de egy ponton túl maga a belső működésük, felkészültségük gátat teremt annak, hogy ők 7-24-ben bármikor ezeket a szolgáltatásokat tudják nyújtani. Ugye vannak bizonyos területek, például a jelzálog hitelezés, ahol ugye a jogszabály is kimondja, hogy ezt végül is fizikai jelenléttel kell azt a bizonyos szerződést aláírni, és ezt sokszor a bankok kifogásként is jelenítik meg, hogy hát akkor itt mi nem tudunk semmit tenni, pedig azért
megvan kötve a kezünk.
Egy jelzálog hitel szerződés aláírásáig nagyon hosszú az út, nagyon sok dokumentumot kell prezentálni, nagyon sok ellenőrzési ponton kell átjutni az ügyfeleknek, és itt bizony nagyon nagy tere lehet a digitalizációnak annak, hogy egyszerűsítsék a folyamatokat, hogy amikor egyszer már bekértek egy adatot, például ha én a bankomnál ott vagyok 20 éve, akkor ne kelljen azzal kezdeni, hogy 20 dokumentumon kitöltöm a nevemet, születési adatomat, hiszen azt elvileg ők már tudják. Itt nagyon fontos olyan háttérmunkára van szükség, ami első körben nem feltétlenül látható, vagy eredményes, de nagyon fontos ahhoz, hogy ezek a képességek meglegyenek.
Egyébként a Marci emlegette önt egy vagy két hete, vájtfülű hallgatók szerintem föl is betét. Nem tudom, akkor tudtad-e már, hogy jön hozzánk, Anikó, de
nem,
de a Magyar Nemzeti Banknak ez a részlege, ez a Mártonnál mindig górcső alatt van, és nagyon kedvesen beszélt magukról két hete. Mint egy ilyen fintech élesztő, vagy nem tudom, ilyen digitalizációs élesztő, vagy kovász, valahogy ezt így képzelem, mert ebben a jelentésben is egyébként vannak nekem ilyen sugallataim, Marci.
Fontos, nagyon fontos, én azt gondolom, hogy egy országban, vagy egy adott területen ne pusztán önszerveződő módon épüljön egy ilyen új típusú szektor, mint amilyen a fintech szektor is, hanem legyenek olyan szervezetek, akik nagyon nagy múltra tekintenek vissza, és legitimizálják tulajdonképpen a szektornak a működését, és egy átlátható jó képet adnak róla. Ugye itt a jelentésben van egy komplett fejezet a fintech szektorról, ami szerintem egy nagyon jó betekintést ad. Nyilván az kérdés, hogy ki mit tekint a fintech cégnek, én kicsit ezzel fukarabb módon...
A jelentés szerint 170 cég van, ugye?
Igen, körülbelül.
Igen, én azt mondom, hogy drasztikus legyek, és a másik oldalról induljak, hogy Magyarországon nagyjából 10 olyan cég van, aki életképes fintech szolgáltatást nyújt, és ez a fő biznisze. Ezzel nem azt akarom megkérdőjelezni, hogy van 175 olyan cég, akinek egyébként van fintech típusú szolgáltatása is, mert ez biztos,
ilyen
hogy
tevékenysége van. Is foglalkozik.
Így van. De ez egy értelmezésbeli különbség, igen. Szóval ez nem gondolom, hogy egy vita alap. Itt egy picit rákapcsolódva erre a jelzáló hitelezésre, az egyébként nem feltétlenül ez a témája az adásunknak, sőt nem ez a témája az adásunknak, de hát ez egy borzalmas folyamat ma a magyar piacon. és pont céges színekben végig csináltam egy ilyet. Odáig elmondva, hogy tényleg nem felügyelt folyamatok sincsenek digitalizálva, tehát amit mondtál, Anikó, hogy ráfogják arra, hogy jó, de nem lehet online-nal leírni, igen, ez egy dolog, hogy el kell menni egy közjegyzőhöz, és ott azt nem lehet digitalizálni, de amikor mondjuk egy folyósítási feltétel listát a szerződésnek a szövegéből kell kihámozni, és magamnak kell makrós Excel táblát készíteni belőle, hogy ki tudjam pipálgatni, és hozzá tudjam adni a stakeholdereket.
Edukáció.
Borzalmas. Szóval nagyon, nagyon sok. De másik oldalról meg egy tök jó terep, nyilván azért van ennyi, ekkora darabszám olyan cég, aki valamilyen módon elkezdett fintech szolgáltatásokat is fejleszteni, vagy nyújtani, mert egy hatalmas, egyelőre szerintem nagyon kis százalékban kiaknázott piacról van szó, úgyhogy szerintem abszolút a fintech szektor előtt nagyon komoly tér van, meg az inkumbensek előtt is nagyon nagy tér van. Tehát azt látom, hogy aki belemer lépni egy-egy újításba, ilyen lehet mondjuk a Granite Banknak a zseppénzkártyája, amivel elsőként belépett a magyar piac, és ezt mindig elmondom, hogy számomra érthetetlen, hogy a gyerekek edukációját, ami egy annyira alacsonyan csüngő gyümölcs, miért nem veszik jobban górcső alá a pénzintézetek, de ha megnézzük, akkor ilyen területből van jó sok tucatával lehet ezeket sorolni, akkor szerintem itt van, szép dolgokat fogunk látni a következő években, meg szerintem fent tud maradni ez a pozitív trend, amit ez a jelentés is elénk festett.
Ugye itt a fintech szektor szereplőinek számszerűsítésében mi igyekszünk ugye tényszerűen egyrészt a leadott teljes évi mérlegek alapján, a tevékenységkörök alapján kategorizálni, illetve hát van egy ilyen web scraping része is a folyamatnak, hogy egyáltalán le tudjuk szűkíteni, hogy ki az a potenciális vállalkozói kör, akik ebben a tevékenységben aktívnak tekinthetők, és ugye Magyarországon az az érdekes helyzet, hogy a cégeknek körülbelül 90%-a úgynevezett B2B irányú, tehát hogy lehet, hogy a MAC azért nyilván nem egy átlagos fintech felhasználó, de mondjuk egy lakossági felhasználó számára meg se jelennek azok a cégek, akik akár nagy nemzetközi bankoknak, repülőgéptársaságoknak, vagy bárki másnak fejlesztenek Magyarországról, anélkül, hogy akár a hazai ökoszisztémába is különösebben betagozódnának. Tehát ez a percepció, hogy sok van, vagy kevés, ezen is múlhat, de nyilván aláírom, hogy van egy csomó olyan cég is a listánkon, akik hogy mondjam, szélesebb körül szolgáltatást nyújtanak, és itt a pénzügyi edukáció kapcsán én is szeretném ezt aláhúzni, hogy mi is nagyon fontosnak tartjuk, hogy már a általános iskolás korban, amikor ugye egyrészt már megjelenik a saját zseppénz, megjelennek a megtakarítási célok, viszont csak és kizárólag készpénzt tudnak a gyerekek használni, mert a nagymama ugye
dugdossa
a kezükbe, és hogy amellett, hogy nagyon jónak tartjuk a Granite Bank kezdeményezését, mi magunk is indítottunk egy ilyen programot.
A pénzirányító alapítványról már nem tudom hány éve beszélünk itt ebben a stúdióban, meg máshogy.
Persze. Külön mobil applikációval a digitális diák széffel mi is próbáljuk kvízekkel, nyereményekkel is ösztönözni azt, hogy a gyerekek és természetesen a szüleik megismerkedjenek a digitális pénzügyekkel, legyen saját elektronikus pénzszámlájuk, azzal tudjanak fizetni QR-kódos helyeken, tehát hogy egyáltalán meg legyen a lehetőség az alternatíva a készpénzhez képest, és utána megtapasztalják azt, hogy ez biztonságos, ez átlátható, a szülők kontrollt tudnak gyakorolni a gyerek pénzköltése fölött, vagy akár a megtakarítási céljai fölött is, tehát egy biztonságos csatorna, és ugye a bankok sokszor úgy érzik, hogy ez a korosztály, ez nekik túl távoli ahhoz képest, hogy ők ebből konkrétan pénzt tudjanak keresni.
Hát ahhoz képest az egyre jobban lehajolnak érte szert a világ, egyre fiatalabbak kér, mert hát az a gyereken keresztül a szülőköz vezet az út, és aztán a gyerekekből majd felnőtt lesz. Amikor van még egy pár percünk, kriptó, ez a másik, ami engem mondjuk akkor érdekelt volna, meg itt is szoktuk emlegetni a Magyar Nemzeti Bankot, abban, hogy az egész kriptóhoz való viszonya az milyen mondjuk más európai nemzeti bankokhoz, vagy más földrészelő nemzeti bankokhoz képest. Élenjáró, Marci, talán ezt a kifejezést szoktam mondani.
Még hát itt külön beszéltünk róla, talán külön adást szenteltünk, de egy markáns adásrész biztosan az MNB által kibocsátott NFT sorozatnak, ami, hogyha jól emlékszem, a világon elsőként
igen,
volt.
Igen, mi úgy látjuk, igen. Hát ugye kriptoügyben, így az egész Európai Unióban, ugye hamarosan kitisztul az ég olyan értelemben, hogy 2024 végére hatályba lép a MiCA, a Marketing Crypto Assets közvetlen szabályozás, ami egy nagyon jól átlátható szabályozási hátteret fog adni a kriptoeszközök kibocsátásának, kereskedésének, tehát ugye itt a tavalyi év két nagyobb hullámban ugye egyfajta ilyen kripto telet hozott nekünk, egyrészt ugye májusban volt a Terra Luna stablecoinoknak az értékvesztése, illetve évvégén például az FTX kriptotőzsde és társainak a bukása, és igazából ugye mi úgy gondoljuk, hogy a kriptoeszközök, kriptobefektetések piaca természetesen lehet egy alternatíva, egy diverzifikálás irány. Vannak ugye ennek a területnek komoly hívői is, tehát hogy emellett nem tudunk elmenni, viszont akik nyújtják ezeket a szolgáltatásokat, azoknak prudensen kell működni, nem szabad ellopni az ügyfelek pénzét, ugyanazok a megfelelő vállalatirányítási, számviteli, kockázatkezési szabályok kell, hogy érvényesüljenek egy ilyen forgalmazó esetén, mint a hagyományos tőkepiaci forgalmazók esetén, mert hát bizony...
Tehát nem lehet, hogy a 8-as pályán megúsznak, ugye, mert más szabály vonatkozik.
Hát ugye jelenleg semmilyen szabály nem vonatkozik, viszont az ügyfelek meg azt gondolják, hogy hát ez egy ugyanolyan tőzs, de csak nem tudom, OTP részvényt vesznek, hanem bitcoint, és hát bizony azért itt nagyon sokan visszaélnek ezzel a bizalommal, és sajátjuként kezelik az ügyfelek pénzét, stb. Tehát a csalás, az semmilyen értelemben nem tolerálható, és a nyilvánvalóan itt az egyik fő különbség, hogy ezek az eszközök nagyon volatilisek, nagyon tág határok között mozognak, tehát ugye volt már a kripto kapitalizáció 3 trillió dollár is, meg egy is, így az elmúlt egy éven belül, tehát ezt a befektetőknek úgymond látniuk kell, hogy ez egy nagyon kockázatos irány, de amellett, ha már elhatározzák magukat, a megvalósítás során is működni kell a korrekt ügyfél kiszolgálásnak.
Diverzifikációs eszközként ez egy jó dolog lehet. Én azt gondolom erről, és szerintem ez mutatja, hogy mennyire hiszek ebben a piacban. A teljes befektetési portfóliumnak körül a 3-4%-a van kriptóban, úgyhogy én nem gondolom, hogy ennek érdemes fölé menni, hogyha valaki nem éppen nagyon gyorsan akar meggazdagodni, vagy éppen elszegényedni a kriptobefektetésén, és ez a másik, amit egyébként én saját magamnál, ugye a Coinbase-es csalódásom után, amikor feltörték a Coinbase-es accountomat, és kipakolták az egészet, és gyakorlatilag a Coinbase-nek elérhetetlen volt az ügyfélszolgálata. Rendes tőzsdén szabályzott, származtatott eszközt vásároltam most, úgyhogy tanultam ebből. Ugye vannak, hát ez egy viszonylag drága kurzus volt, de egyébként igen, vannak azért ilyen elemek, amit az ember nem kriptotőzsdén vesz meg, hanem valamiféle származékos, ilyen alapszerű normál tőzsdén kereskedett eszetet. Nyilván ezek egy picit késve kereskedik le, vagy késve követik az árfolyam mozgásokat, de biztonságosabb elemek, és én személy szerint nagyon várom az európai kriptoszabályozást, mert egy nagyon igazságtalan állapotnak tartom azt, hogy létre lehet hozni semmiből néhány millió forintos IT fejlesztéssel, vagy valami másik szoftvert white label-osítva és aztán ott óriási pénzeket lehet kezelni. Ilyenféle komoly pénzkezelési szabályzat és egyéb mellett, és tulajdonképpen az alapítóknak, meg a vezetőknek a jó hiszeműségére van bízva az, hogy ők most ezt a pénzt a sajátjukként kezelik, vagy...
Mert annyira együtt éreznek az ügyfelekkel, hogy ezért
van.
Ez 2024, ugye, és ez az európai szabályozás, ez tulajdonképpen úttörő lesz, ugye, vagy példaértékű lehet ez egész világon, ugye nincs még talán
igen,
ilyen.
Az Európai Unió egy nagyobb gazdasági egység, és ez egy nagyon jelentős lépés lesz. Természetesen ugye a világ többi részén, akár Egyesült Arab Emírségekben, Hongkongban, Szingapúrban is vannak ide vonatkozó szabályok, de ugye mivel ez a tér, vagy ez a digitális kereskedés ugye határon átnyúlóan és nagyon kiválóan üzemeltethető, ezért nagyon fontos, hogy előbb-utóbb egy globális szabályozás, vagy akár ezen szabályozásoknak a koherens hálózata alakuljon ki, és védje a befektetőket akárhol is, tesznek ilyen lépéseket.
Nagyon szépen köszönjük Szombati Anikó, Magyar Nemzeti Bank ügyvezető igazgató Szupán Márton Pik. Köszönöm.
Én is köszönöm.